Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai versenyképesség hanyatlását nevezte az egyik legsúlyosabb kihívásnak Orbán Viktor Strasbourgban. A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a magyar soros elnökség programjáról az Európai Parlamentben. A kormányfő azt mondta, az Európai Unió helyzete jóval súlyosabb, mint 2011-ben az első magyar uniós elnökség idején volt. Kifejtette, Ukrajnában, Európában dúl egy háború, súlyos konfliktusok vannak a Közel-Keleten és Afrikában, amelyeknek érezni a hatásait, következményeit. Minden nemzetközi konfliktus ma az eszkaláció veszélyével fenyeget, tette hozzá. Elmondta, a migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött, a biztonsági fenyegetések pedig a schengeni térség megbénulásával és szétesésével fenyegetnek. Szerinte a migráció kérdésében csak a közös megoldás jöhet szóba, a tagállamok egyedül erre nem képesek. Emiatt javasolja, hogy az EU csúcsok, valamint az eurózóna csúcsokhoz hasonlóan a schengeni tagállamok is tartsanak csúcs találkozókat. A magyar miniszterelnök szót ejtett még a védelmi ipar fejlesztéséről, Szerbia EU tagságának szükségességéről és a következő uniós költségvetési ciklusról, amelynek szerinte kiemelt figyelmet kell fordítania a mezőgazdaság támogatására. Gyekicki Márton, a DK politikusa, a Közéleti Lapok címlapjára került legutóbbi akciójával. Orbán Viktor sajtótájékoztatója közben kérdezte kiabálva a magyar kormányfőt az Európai Parlamentben, hogy mennyiért árult el a hazát. A közjáték után a miniszterelnök zavartalanul folytatta a beszédét. Délelőtt 9-kor tart vitát az Európai Parlament a magyar soros elnökség programjáról, ahol először a magyar miniszterelnök mutatja be elnökségének prioritásait. Orbán Viktor felszólalása után előbb a képviselőcsoportok vezetői, majd pedig az EP képviselők fognak felszólalni. A meghallgatást eredetileg szeptember 18-ára tervezték volna, azonban a Boris ciklon, valamint az árvízhelyzet miatt elhalasztották. A Tisza pártelnöke szerint a magyar kormánytagja elszólta magát az energiárak kapcsán az Európai Parlamentben, és kiderült, már szó sincs valódi rezsicsökkentésről, és Magyarországon is európai rezsiárak vannak. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, Nagy István agrárminiszter az Európa rekorder élelmiszerinfláció kapcsán feltett kérdése, válaszul azt mondta, a brutális áremelkedés oka az volt, hogy a kormány európai szintre emelte az energiárakat. A magyar és a szerb kormány problémamentes együttműködése biztosítja a lehetőséget arra, hogy ne legyen akadálya vállalatközi együttműködések felépítésében sem, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a Magyar-Szerb Üzleti Fórumon. Szijjártó Péter szerint arra van szükség, hogy a világgazdaság és a világkereskedelem szabadsága teljes mértékben érvényesüljön. Hangsúlyozta, a magyar-szerb együttműködés az elmúlt évek folyamán igazi sikertörténetté vált. Magyarországot nem érinti az orosz földgáz ukrajnai tranzitjának várható leállítása, hiszen már a hazánk ellátása döntően a török áramlat nevű vezetéken keresztül zajlik, közölt a miniszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, annak idején a beruházás miatt fenyegetésekkel szembesültünk a szövetségeseink részéről, de ha a megépítéséhez nem lettünk volna elég bátrak, akkor ma óriási bajban lennénk, nem tudnánk garantálni az ország gázellátásának biztonságát. Az esetleges ukrán NATO tagsággal kapcsolatban arra figyelmeztetett, ma az ország felvétele a harmadik világháború kirobbanását idézni elő a kollektív védelemről szóló cikkel miatt. Elmondta, amikor zárt ajtók mögött tárgyalnak a NATO tagállamok külügyminiszterei, akkor döntő többségük ezt az álláspontot képviseli. Majd ezt az Európai Unió bővítéséhez hasonlította, mondván, hogy Szerbiát is a csatlakozással hitegetik egyesek, szűkebb körben viszont azt sorolják, hogy ez miért nem lehetséges. Ez nem tisztességes, szavai szerint. A miniszter végül kifejtette, a kínai elektromos járművekre kivetett EU-s büntetővámukat csupán 10 tagállam szavazta meg, 5-en ellene voltak, 12-en pedig tartózkodtak. Ha ebből valaki azt hozza ki, hogy a többség a javaslat mellett van, az vagy hülyének nézi a közösség teljes egészét, vagy elég lesújtó véleményt ad az európai demokráciáról, vagy kompletten meg akarja ölni az európai versenyképességet, fogalmazott. Alstom gyártmányú használt villanymozdonyokat tesztel a Mástart utasok nélküli próbaüzem keretében. A sikeres tesztelési időszakot követően köthető meg a szerződés az összességében 27 darab, 15 azonnal és 12 opcionálisan lehívható mozdony leasingelésére, közölte a MÁV. Óránként 290 kilométeres széllökésekkel közelít a Milton hurrikán Florida felé. Legutóbb 2005-ben pusztított ilyen erős vihar a Mexikó jövőben. Floridában eddig még soha nem került sor a mostanihoz hasonló mértékű evakuálásra, az autópályákon hatalmas dugók alakultak ki, miközben mindenki próbál biztonságosabb helyre húzódni. Végül az időjárásról. Nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul majd át, összességében sok helyen valószínű eső, zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. A mai műsor első felében a Szakralitás Szegletkövei című konferencia egyik előadása hangzik el. Utána Bozók Ferenc atya olvassa fel Veronikáról írott esszéjét. És most a részletek. Az idén második alkalommal rendezték meg Miskolcon az Arszakra Fesztivált, és ennek keretében tartották meg a Szakralitás Szegletkövei című tudományos konferenciát. A szakmai tanácskozást rádiónk munkatársa Farkas Erzsébet vezette. Most az ő bevezető gondolatait hallják.
Konferencián következő előadója Kripkó László építészmérnök. 10 évig Boronyi Csabával dolgozott együtt, és 5 éve Rudolf Mihály építészműtermében munkálkodik. Boronyi Csaba felügyelet alatt építészmunkatársként dolgozott a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő tervein, valamint számos tokai középület tervén. Rudolf Mihály építész szakmai felügyelete alatt pedig, mint építész munkatárs, részt vett az Egri Bazilika kivitelezési munkálataiban. Most következő előadásának címe Szent Mihály vonal Európában. Átadom a szót Kripkó László építészmérnöknek.
Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez lenne az európai Szent Mihály vonal. Ez egy égi vonal, ami a térképen majdnem egy tökéletes 4250 kilométer egyenes mentén 7 Szent Mihály szentét köt össze a Szentföldtől egészen Írországig. Sokan ebben a rendhagyó vonalban maga Szent Mihály arkangyal diadalmas karcsapását félik felismerni, mely révén a mennyekből kiűzte a lázadó sárkányi formát öltött Lucifert és hozzá hű bukott angyal csatlósait. Így lesz a átlagos angyalból Isten seregének vezére, Istenhez állandóan hű Mihály arkangyal. De mégis hogy lesz az arkangyalból Szent Mihály? Szent Mihály kultuszának kialakulása, és röviden akarom ezt csak érinteni, majd aztán inkább a szentélyeket akarom illusztrálni. Szóval hogy alakul ki Szent Mihály kultusza? A kultusz kialakulása és terjedése Konstantinus római császár személyéhez köthető szorosan, aki Szent Mihályba, illetve Mihály arkangyalba még legnagyobb szövetségesét látja, és akinek legnagyobb győzelmét tudja. Ugye akkoriban a 4. század elején társ császárok uralják a birodalmat, ezek közül próbál, akar kiemelkedni, és az egyeduralmat megszerezni Konstantinus, és sorsdöntő csatáját 312-ben vívja Róma kapujánál legnagyobb ellenfele ellen, Maxentius császár ellen, aki egy 3-szor nagyobb hadsereggel várja Róma északnyugati kapujánál. Ugye ez a legendás pillanat, amikor Konstantinus az égen egy fénykeresztet lát, alatt a latin fény felirat in hoc signo vinces, ebben a ezen jelben győzni fogsz. Rögtön érti a császár a keresztény Isten üzenetét, keresztet festett a katonák pajzsaira, elrendeli, hogy keresztet rakjanak a légiók címeres lándzsájára. Majd eljön az éjszaka, és nyugovóra tér a császár, álmát hű szolgálja és két testőr vigyázza, és álmában megjelen egy fehérbe öltözött férfi, valószínűsítetjük, hogy Jézus Krisztus, aki megint felmutatja neki a keresztet, és megint elismétli azt a mondatot, amit napközben az égen látott, tehát a kereszt jelében győzni fogsz. A reneszánsz festő, aki ezt a pillanatot megrögzítette, egy másik szereplőt is rejtett el a freskóba, ezért raktam direkt a kép bal oldalára. Egy angyal hozza le a keresztet a császárnak. Lehetséges, hogy Mihály arkangyal az, ugyanis Mihály arkangyal mindig az adott személy álmában jelenik meg. Viszont másnap a császár félelem nélkül indul, a vesztesnek induló csatába is legyőzi ellenfelét, a pogány világot jelképező Maxentius császárt. Ekkor Konstantinus császár már a kereszténység elkötelezettje, eldönti, hogy a keresztény hitvallás jelébe fog harcolni, és harcát és győzelmét 3 angyal segíti, köztük a középsőnek kard van a kezében, ez biztos, hogy Mihály arkangyal. Tehát így alakul ki Mihály arkangyalból, isteni sereg vezéréből, Izrael védelmezőjéből, Istenhez állandó hű arkangyalból az első keresztény császár és a kereszténység védelmezője, legnagyobb bajnoka. Nem csodálkozhatunk azon, hogy amikor Konstantinus a fővárost átrakja keletre, első dolga, hogy létrehozza a keleti világ legnagyobb Szent Mihály templomát, a Mikalejon. És nem csodálkozhatunk azon se, hogy az császár révén a kultusz rohamosan terjed a birodalom keleti területén, amikor a törökök elfoglalják Konstantinápolyt az 1400-as években, a városban 15 Szent Mihály templomot találnak. Keleten terjed a kultusz, ugyanez nem mondható a nyugati területekre, ahol vagy a erősebb pogány kultuszuk miatt, vagy a birodalom után bekövetkezett erős válság miatt nem épülnek Szent Mihály templomok. Ezért isteni beavatkozás szükséges, és Szent Mihály egyenes beavatkozása révén Dél-Olaszországban az olasz csizma sarkantyújának is emlegetett Gargano félszigeten 490 és 493 között háromszor is megjelen Szent Mihály a helyi Sziponto város püspökének, Lőrinc püspöknek. Álomba jelen meg a püspöknek, és kéri, hogy ott, ahol ezt az első megjelenését a Szent Mihálynak a úgynevezett fehér bika legendája taglalja. Nem akarom elhúzni az időt, de lényegében egy fehér bikának az életét menti meg az arkangyal, a Szent Mihály most már, aki egy barlang szájánál húzta meg magát, megmenti az állat életét, visszafordítja feldühödött gazdájának nyilát, és aztán felkeresi Lőrinc püspököt kérve, hogy a barlangba tiszteletére egy szentét hozzon létre. Hirtelen a püspök nem mer engedelmeskedni a Szent Mihály kérésére, mert a barlangba századok óta nagyon fontos pogány szertartások vannak, és aztán nem is tud ennek eleget tenni, mert városát megtámadja a nápolyi hadsereg. Már azon vannak, hogy megadják magukat, amikor másodszorra megjelen Szent Mihály a püspöknek álmába, biztatja, hogy másnap, május 8-án törjenek ki és lepjék meg a nápolyi hadsereget, és biztosítja a püspököt arról, hogy ebben ő személyesen segíteni fogja. Valóban így történik, szét tudják oszlatni a nápolyi hadsereget, és láss csodást, egy hirtelen földrengés és egy hirtelen rendkívül erős villámokkal teli vihar kerekedik fel. Ez konkrétan 492. május 8-án történik, és ezért ünnepeljük minden évben május 8-án Szent Mihályt a szipontói győzelem emlékére. Ekkor már a város lakosainak egyértelmű, hogy Szent Mihály átvette a uralmat a régi pogány istenek felett, akik lakták a területet, és a püspök elszánja magát, hogy felszenteli a barlangot, de harmadszor is megjelent Szent Mihály a püspök álmába, végre ugye megjön a pápai engedély is, de harmadszor is megjelen a püspök álmába, és közli vele, hogy ez a hely annyira fontos és kedves számára, hogy nem bírta kivárni, hogy a püspök felszentelje a barlangot, ezért ő maga leszállt a barlangba, és felszentelte ezt. Így lesz egy pogány barlangból Szent Angyalhegy, tudomásom szerint a keresztény világ egyetlen eklézia bazilika cselesztéje, vagyis égi bazilikája, amit nem emberi kéz szentelt fel. A püspök felkeresi a barlangot, és 493. szeptember 29-én tartja meg itt első miséjét, ezért is ünnepeljük szeptember 29-én Szent Mihály napját. Ekkor a másik két arkangyalt is ünnepeljük, Gábrielt és Rafaelt is. Mikor belépnek a barlangba, a barlang szájánál két láblenyomatokat találnak, két láblenyomatot, ugyanis mikor leszállt az angyal, lábai alatt megolvadt a szikla, illetve a barlang belsejében egy kezdetleges oltárt, kőkereszttel és az oltárasztalon egy bíbor palástot. A palást és a láblenyomata Szent Mihálynak fogják képezni a templom Szent Angyalhegynek ereklyéit. rögtön híre megy a csodás eseményeknek, és a zarándokok meghosszabbítják útjukat Rómából egészen Szent Mihály hegyig, illetve a zarándokokat lovagok is követik, akik tiszteletüket akarják lerúrni a legnagyobb lovag előtt, Szent Mihály előtt. Így alakul ki a középkori Szent Mihály zarándokút. Tehát nem csak a zarándokok, hanem a lovagok is fogják terjeszteni a kultuszt Itáliába és egész Nyugat-Európába. Nagyon gyorsan beépül a barlang környéke, mai nap így néz ki Szent Mihály-hegy. Az 1200-as évekre teljesen kiépült a komplexum. Egy lekerített fogadótérre ér a zarándok, nyolcszögletű harangtorony és egy bejárati kaput képző építmény, ami egy hosszú lépcsőhöz vezet minket, ami levezeti a látogatót a Szent Barlang szintjéig. Ugye ez legrosszabb esetben egy 800 éves lépcsőház, ha így lehet nevezni. A freskuk már eltűntek falairól, de megmaradtak a évszázadok során itt járt zarándokok monogramjai, jegyei. Némelyik skandináv rovásírással is véste be róla szóló emléket a falban. És akkor leérünk az alsó udvarba, itt nyíl meg számunkra egy bronzkapu révén a templomtér, ami szintén 1200-as években épülhetett meg, és a templomtérre nyíl a Szent Barlang. A Szent Barlangban találjuk a főoltárt. A főoltár mögött egy fémhevedett pántokkal összefogott kő lapokból képzett kubus, kocka, ami a szent palástját és lábnyomatait hordozó szikladarabot őriz. A kocka felett egy 1500-as években készült Szent Mihály szobor, a szobor 1 méter 30 magas, nem véletlen szerű a magasság, ugyanis a láblenyomat szerint valószínű, mivel nagyon kicsik a lábai Szent Mihálynak, valószínű, hogy egy ifjúról, egy tizenéves fiatal ifjúról lehet szó, az örök ifjúról. Menjünk a Szent Mihály vonal második pontjához, Mont-Saint-Michel, 1600 kilométerre vagyunk Szent Mihály hegytől, a Lamas csatorna árapály síkságán található szikla hegyeket választja ki magának Szent Mihály, aki a 700-as évek elején háromszor is felkeresi álmába a helyi püspököt, Ober püspököt. Kérve, hogy ez egyik sziklára szentét építsen neki, a olasz Szent Angyalhegy mintájára. Ober püspök nem reagál rögtön a szent első két felkérésére, azért is, mert az a szikla, amit kiválasztott magának Szent Mihály, már kelta idők óta csak Mont-Tombnak, tehát sírhegynek ismeretes, nem akarja a közharagot magára uszítani a püspök. De harmadszor, amikor felkeresi álmába Szent Mihály a püspököt, megérinti koponyáját, és egy maradandó lyukat hoz létre rajta, nem hal bele, semmi baja nem lesz a püspöknek, hogy évtizedekig tökéletes egészségnek fog örvendeni, de ez az epizód rögtön arra kényszeríti, hogy tüstént megépítse a szentét a szikla tetején, olasz mintára. Állítólag egy kör templomot épít egy fekete Madonna szoborral, de a püspök tudja, hogy ha azt akarja, hogy a kultusz gyökeret verjen, erekékre van szükség, ezért klérikusokat küld Dél-Olaszországba, pont a Szent Angyal hegyre, hogy innen a palást egy darabját, illetve a szent láblenyomatainak egy darabját hordozó sziklából hozzanak. Így nem csak erekékhez jut, hanem létrejön egy nagyon szoros kapcsolat a két szentély között, amit a előbb említett Szent Mihály út, ami ugye a Szent Angyalhegytől Rómáig vezet, majd az újonnan létrejött francia út fogja konkrétan is megtestesíteni Mont-Saint-Micheltől egész Rómáig. A 900-as években Norman hercegek birtoka lesz Mont-Saint-Michel, akik rögtön felismerik a hely stratégiai jelentőségét, és úgy döntenek, hogy már nem az olasz mintát fogják követni, hanem bencés apátokat hívnak, és észak-európai mintára egy erőd apátságot kezdenek építeni. Ekkor már látjuk, hogy kialakul a szikla peremén található falu is, ami lényegben a a zarándokok fogadására, szállásolására jött létre. A Mósza Misernek szakrális és hadászat jelentősége mi voltja, elsősorban a 100 éves háború alatt mutatkozik meg. Ekkor az angolok egész Észak-Franciaországot elfoglalják. Az egyetlen megmaradó francia bástya, Mont-Saint-Michel, 11 év alatt kétszer próbálják ostromolni az angolok Mont-Saint-Michelt, sikertelenül. Ebben a francia nép, illetve a francia hadsereget vezető Szent Johanna maga Szent Mihálynak megtestesülését jelét látja, és ez hatalmas erőt ad Szent Johannának és a francia hadseregnek, ennek révén vissza tudják szerezni a elveszett északi területeket. A 100 éves háború alatt épülnek és véglegesülnek meg a védelmi elemei Mont-Saint-Michelnek, a védőfalak, a bástyák, tornyok és a udvarrendszerek, és a 16-17. Századra lehet mondani, hogy kész az apátság. Úgy, ahogy a Szent Angyal hegynél, úgy szintén itt is Mont-Saint-Michelnél a kereszténységet jelképező új apátság körbeépíti, majd ráépül a pogányságot szimbolizáló régi pogányhegyre. A nagy oszlopok termében található az a fekete Madonna szobor is, ami valószínűsíthető, hogy még Ober püspök készíthetett, vagy legalábbis ennek mása. A templom a francia forradalom alatt be lett zárva, börtönként használták, és szerencsés módon végre 1800-as években olyan nagy francia személyiségek, mint Victor Hugo összefogtak, hogy megmentsék a műemléket, és végre 1966-tól újra apátok lakják Mont-Saint-Michelt.
És most folytatjuk tovább Kripkó László építészmérnök előadását az európai Szent Mihály vonalról.
A Szent Mihály vonal harmadik pontja Észak-Olaszországban, a olasz Alpok északnyugati területén található, Szent Mihály szentélynek hívják, és egy a Franciaországot és Olaszországot összekötő Szúza völgy egyik csúcsán található. 983-ban az itt élő Szent János Bence remetének, ki korábban Ravenna püspöke volt, álmába megjelen újra Szent Mihály kérve, hogy az egyik hegycsúcsra építsen neki szentét. A remete meg is teszi, és már azon van, hogy felszentelje az épületet, mikor egy éjszaka leforgása alatt angyalok serege elbontja az épületet, majd egy másik, az úgynevezett tűzhegy csúcsán építi fel ezt. Valószínű, hogy nem véletlen, hisz így ez a Szent Mihály szentély pontosan a Szent Angyal hegyet és Mont-Saint-Michelt összekötő útvonal közepén lesz felépítve. Majdnem tökéletesen 10 kilométer plusz mínusz, de majdnem 790 és 790 kilométer a távolság a két korábban látott szentély között. 9. században szaracénok portyáznak Észak-Olaszországba, és a portyázásuk révén sajnos megszakad a francia zarándokút. Ezért a remete által létrehozott szentélyt bencések bővítik, de Mósza Misel képére erőd apátságot építenek, létrehozva istállót, egy kórházi szárnyat, illetve a zarándokokat fogadó szárnyat. Így lényegben a 12.-13. századra elkészült épület a francia út biztonságát felügyeli. Na most inkább már az épületet magát részletezném. Ez a Szuzavölgyi Szent Mihály szentély főbejárata. A főbejárathoz vezető lépcsőn találjuk Szent Mihály szobrát. Ez egy kortárs alkotás, 2005-ben készült el, tudomásom szerint. Egy hatalmas szobor. A Mósza Miseli szobor, csak hogy visszatérjek, 2,80 m volt. Ez 5 m magas szobor, és Szent Mihály éppen lerakja a kardot, lesújtott már Luciferre, aki a mélybe zuhant, már csak lebegő szárnyai látszódnak a bukott angyalnak. Ahogy belépünk a főbejáraton, a halottak lépcsője fogad minket, ez egy 400 lépcsőfokos lépcső, amit néha egyenesen a sziklába véstek. A halottak lépcsője az emberi halandóságot jelképezi, és megváltásképpen az úgynevezett állatöv kapuhoz vezet minket. Ez a rendkívüli drámai megjelenésű lépcső körbevesz egy másik drámai elemet itt a szentély alaksorába. Ez a hatalmas pillér, ami egymaga tartja a felette épült templom súlyát. Kilépünk a állatöv kapun, a 12. század kőfaraggási remek művén, és elérjük a isteni megváltást. Az isteni megváltást szimbolizálja ez a felfele induló, a templom felé, templom bejárata felé induló lépcső, aminek oldalán a olasz Alpok panorámáját láthatjuk, és végre elérkezünk a templomba, és itt egy kis tábla mutatja nekünk a régi tűzhegy legmagasabb pontját. Itt is tehát, ahogy a előbb taglalt templomoknál, a új keresztény templom ráépül a Pogányhegyre. Majd elértünk a Szent Mihály vonal negyedik pontjához. Én itt 1044-et írtam, ekkor szentelik fel formálisan, hivatalosan a helyet, de a Schelling Michael névre hallgató, tehát Mihály sziklája nevére hallgató hely már az 5. században ismeretes, meghatározó eleme az ír kereszténységnek. Itt találkozik Szent Patrik Szent Mihállyal. Szent Mihály itt bízza meg azzal a küldetéssel, hogy Szent Patrik üzze ki Írországból a démonokat. A démonok kígyó formát öltenek, és Szent Patrik pontosan erre a szigetre, Schelling Michael szigetére űzi őket, ahol Szent Mihály segítségével véglegesen az óceánba veti ezeket. A csodát követő 6. században, tehát 100 évre rá épül meg ez a rendhagyó, a parttól 600 meredek lépcsőfokon megközelíthető, egyedülálló, unikális apátság. Az apostolok mintájára 12 szerzetes és egy apát lakta az apátságot, esővízet ittak, a védettebb területeken zöldségeket, gyógynövényeket termesztettek, és a környékbeli vizekből halászták a halakat. Ilyen mély kas vagy mély gúla formájára épített cellákba éltek a szerzetesek, és az apátnak volt egy külön egy kicsit rangosabb építménye. Szent Mihály kápolna is található volt a szigeten, sajnos már így néz ki, és még egy utolsó kis eleme az apátságnak, egy rendkívül kicsi temető. Sajnos a 12. században a hely mikroklimája annyira zord és hideg lett, hogy az apátok elhagyták a helyszínt, szárazföldre települtek. A Szent Mihály vonal 5. pontja a St. Michael's Mount, Szent Mihály hegye délnyugat-Angliába, Mósza Misel és Schelling Michael között, a délnyugati kormal félszigeten. Kísértetiesen hasonlít Mont-Saint-Michelhez, nem véletlenül, hisz itt is ugye a La Manche csatorna északi oldalán vagyunk, Mont-Saint-Michelnek déli oldalán található, tehát ugyanaz az árapály, napi árapály jelenség van, illetve másik oka a hasonlóságnak, hogy az angol király adományba adja a helyet a francia Mont-Saint-Michel-i bencéseknek, tehát 1100-tól kezdve nem csak Mont-Saint-Michel épül a francia bencések keze révén, hanem ez az angliai Szent Mihály hegy is. Szent Mihály itt úgy, ahogy Skelling Michaelba, ugyanakkor az 5. században jelent meg a helyi halászoknak, és már az eleve szakrális erővel bíró hegy még fontosabbá válik, még jobban vonza a zarándokokat. Sajnos a bencéseket a 100 éves háború révén előzi az akkori, tehát 5. Henrik angol király a Szent Mihály hegyről, ami ezután priorátus, majd angol nemesi családok magántulajdonába kerül, akik a 18.-19. században az apátságot, vagy legalábbis ami marad belőle, romantikus építészeti jegyekben újítják fel. Szerencsére megmarad a eredeti kis Szent Mihály kápolna, aminek ez a belseje, itt egy az előbbiekhez képest nagyon kicsi Szent Mihály ábrázolással találkozunk. A másik érdekessége ennek a helynek, és itt akkor a megkülönböztetés, hogy miért európai Szent Mihály vonal, a másik érdekessége a helynek, hogy itt jön a európai Szent Mihály vonal, amiről beszélünk, de St. Michael's Mount, tehát Szent Mihály hegy egyben az angol Szent Mihály vonal egyik végpontja, a május 8-án felkelő nap vonala, ami vonalon Szent Mihály tiszteletére épült épületek, vagy ősi szakrális épületek, építmények épültek, mint például ez a Silbury Hill, Európa legmagasabb mesterséges prehisztorikus dombja. Menjünk tovább, most egy nagyot ugrunk, egészen Törökország partjaihoz megyünk, itt találjuk Szimi szigetét, szintén az 5. században, úgy, ahogy Írországban és Angliában, csoda történik, egy ásó asszony, a kertjét felásó asszony egy Szent Mihály képbe bukkan ásójával, és ezt egy csodálatos, csodával egyenlő eseménynek vélik felismerni a helyi lakosok, akik a helyszínen egy Szent Mihály kápolnát építenek. Az évszázadok során egy monostor fogja körülvenni a kis kápolnát, és a monostort az 17. században építik újra, és szentelik újra a kápolnával együtt, ezért írtam a 17. századot, mint dátumot. A monostor udvarában találjuk ezt a esetleg neoklasszikusnak is hívható megjelenésű kis kápolnát, aminek belseje ortodox módra rendkívül gazdagon van díszítve, és a keresztény világ legnagyobb Szent Mihályt ábrázoló ezüst ikonját őrzi belsejében. Érdekes a csodával egyenlő epizód az, hogy egyszer az ikont egy másik épületbe próbálták átrakni, de másnap reggelre ugyanitt találták az angyalok, vagy Szent Mihály maga az éjjel újra ide varázsolta, ha így lehet mondani, idehozta ezt a hatalmas ikont. Szent Mihálynak valóban igazi megnyilvánulása a szigeten az, hogy a Parányi 2600 fő szigeten legalább 12 kolostor és Szent Mihály szentély található. És utána elérkezünk a Szent Mihály vonal utolsó pontjához, a Kármel hegyen található Stella Maris, Mária csillag a monostorhoz. A hely már az egyiptomiaknak is ismert volt, itt élt időszámításunk előtt 9. században Illés próféta is. A bizánci időkben a hely remet által volt lakott, akik barlangokban laktak, és valószínűsíthető, hogy azonosítani tudták Illés próféta barlangját, és erre Szent Mihály kápolnát építettek. A 13. században megalakult kármelita rend a kápolnát Szűz Máriának szenteli fel, majd sajnálatos módon a karmelitáknak el kell hagyni a Szentföldet, ugye a többi keresztényen együtt. Csak az 1600-as években tudnak visszatérni, akkor építik ki a monostort, de a törökök ezt megsemmisítik, így csak az 1800-as évek második felében épül újra ez a szintén neoklasszikus épület. És itt van az épület belsejébe Szűz Mária kápolnája, ami eredetileg ugye Szent Mihály kápolna volt, és itt van alatta a padlószínből félig kiemelkedő Illés próféta barlangja. Ez lenne a Szent Mihály vonal végpontja, vagy kiinduló pontja. Nem tudom szintén, hogy most ez valóban Szent Mihály kard vonala lenne ez, de tény az, hogy jele a isteni beavatkozásnak az emberi és mindannyiunk történelmébe. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az európai Szent Mihály vonalról Kripkó László építészmérnököt hallották. Előadása az idei Arszakra Fesztivál keretében megtartott a Szakralitás Szegletkövei című tudományos konferencián hangzott el. Most Bozog Ferenc atya olvassa fel saját írását.
Veronika kendője a kulturális örökségben és a magyar költészetben. Ha élünk, száll még ránk sok álom. Még járunk napsütéses tájon, ám egy felhő bennünk borong majd. Egy képtől nem lesz maradásunk. Egy arc ránk mered haloványan, kendőnk, ha kiterítjük lágyan. Mint Veronika úrunk képét, világok véres verejtékét, mi a lelkünkkel letöröljük. Reményik Sándor, Veronika kendője. A hagyomány szerint Jézus Krisztusnak három hiteles, nem kézzel festett képmása maradt fenn. Veronika kendője, az Abgár királynak küldött portré, valamint a torinói lepel arca. Vannak vélekedések és érvek, melyek a három arcot meglepően hasonlónak, szinte azonosnak tekintik. Veronika a kedvenc olyan bibliai szereplőm, aki nem szerepel a Bibliában. Ezt a meghökkentő mondatot mindenképp magyaráznom kell. A magyarázat egyszerű. Veronikát a Biblia egészében, így a kanonizált négy evangéliumban sem találjuk. Ettől függetlenül kedves szentjeink között tartjuk számon. Olyannyira, hogy ő minden arcképkészítőknek, fényképészeknek és festőművészeknek is védőszentje. Meg kell azonban jegyezni, hogy az 5. században keletkezett apokrif irat, a Pilátus cselekedetei említi Veronikát, és a Jézus által meggyógyított vérfolyásos asszonnyal azonosítja. Idézem, volt ott egy Veronika nevű asszony is, aki azt mondta, én 12 éven át voltam vérfolyásos, és a ruhája boltjának puszta megérintésétől tüstént meggyógyultam. De erre a zsidók azt mondták, asszony bizonyságtételét nem fogadja el a törvény. Nikodémus evangéliuma, vagy Pilátus cselekedetei, 7. fejezet. Ebben az apokrif iratban Nikodémus és Pilátus mesélik el Jézus történetét. A könyv legkivált figyelemre méltó része az evangéliumokban nem említett poklás, vagyis Jézus sorsa, nagypénteki halála és feltámadása között. A keresztút 6. stációjában szereplő fiatal lány Berenike vagy Vera ikon, azaz igazi képmás. Azonban olyan szelíd elevenséggel és képszerűen él bennünk, hogy elképzelhetetlennek tartjuk Jézus kálváriáját, a szent arcról vért és verejtéket gyengéden letörlő, törékeny női alak nélkül. Veronika annyira ismerősünk, hogy nehezen hisszük, hogy nem szerepel a kanonizált evangéliumokban. Számunkra ő a tiszta naivitás és az ebből fakadó bátorság, amin kendőjével áttör a tömegen, és a katonákkal sem törődve, tőlük nem félve, megtördi Jézus véres és verejtékes arcát. Az 1600-as években élt Jean Mabillon, francia bencés szerzetes, és történettudós álláspontja az volt, hogy a Veronika név csak tévedésből keletkezett. Mabillon véleménye szerint a Vera ikon, valódi kép, szavakat egy szóba foglalták, és belőle Veronikát csináltak. A Veronika kendő kultusza azonban már igen korán megjelenik az egyházban. A misztikus kendőt a 700-as években már Rómában találjuk. A 753-as pápai krónikákban szerepel, hogy III. István pápa a nem emberi kézzel festett arcképpel mezítláb vonult a körmenetben. A kendő kultusza III. Ince pápa Assisi Szent Ferenc kortársa alatt vált általánossá. 1208-ban vezette be a Veronika kendőjével történő ünnepélyes húsvéti körmenetet. Dante Alighieri a La Vita Nuova-ban, az új életben, az 1300-as évek elején említi, hogy tömegek tódultak Rómába megtekinteni Krisztus arcát Szent Veronika kendőjén. Idézet: mikor sok nép méne látni azon áldott képet. Idézet bezárva. Ezt a jámbor szokást 8. Benedek pápa hozta szokásba az 1300-ban bevezetett búcsú év alkalmából. 1410-re datálják azt az ismeretlen festő által készített Veronika ábrázolást, melyet a müncheni Alter Pinakothek őriz. A kapucinusok Manopolleiu templomában őrzött és Veronika kendőjének tekintett sejemfájtlon látható arc voltaképp pontosan megegyezik a torinói lepel arcával. Blandin Pascalis Löhner trapista apáca, ikonfestő, hosszú évekig aprólékos műgonddal vizsgálta a kendő erekét. Megállapította, hogy a Manopellóban őrzött kendőn lévő arc mérete és karaktere egyaránt 100%-os egyezést mutat a Krisztus halotti leplének tartott és a torinói keresztelő Szent János katedrálisban őrzött lenvászon lepel halványan kirajzolódó férfi fejével. A kagyló sejemből készített fájtlon szereplő arc eredetére vonatkozóan mindmáig nincs minden kétséget kizáró magyarázat. A szent kendőt, Volto Sanctot, a kapucinusok erekjéjét a hivatalos egyház Akheiropoi Jétosznak, azaz természet feletti, isteni eredetű képmásnak tekinti. A kendőt tartó Veronika első ismert magyarországi ábrázolása a kiszombori gótikus szárnyas oltár egyik táblaképe. A Krisztus arcképét kendőjén tartó Veronika kedves alakja a történelemben számos festőművészt megihletett. A modern ábrázolások közül talán legismertebb az osztrák Oszkár Kokoska Veronika kendője című festménye 1909-ből. Mi is így szerettük volna odaképzelni magunkat Jézus keresztútjához, ha ott lettünk volna, mint Veronika, a segítő Cirenei Simon, vagy a filmbéli Ben Hur, aki vizet ad a terhei alatt összeroskadó Krisztusnak. Reményik Sándor szerint mi is enyhíthetünk a szenvedő Krisztuson, lelkünken törölgetve, enyhíteni próbálva a világ fájdalmát. Úgy érezzük, hogy amit tehetünk, csak egy csepp a tengerben, anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb lenne a tenger. Fogalmazott Teréz anya a mára már aforizma értékűvé vált mondatával. Reményik Sándoron kívül természetesen termékeny ihletforrás lett más magyar költők számára is a titokzatos Veronika. Gondoljunk csak Ady Endre Mária és Veronika című versére. Ady, Máriás és Veronikás, anyáskodó, gondoskodást remél a szerelmétől. A vers tanúsága szerint magától Lédától. A Holnap utáni asszonykák című Ady versben a korábbi könnyelmű fruskák, Adisan fogalmazva kis női csukák, után olyan szerelmesekre vágyik, akik majd érettebben, empatikusabban oda tudnak állni a szenvedő, krisztusi költő oldalára. Idézet: Süldő istennők, ím elereszt vágyó arcom benneteket, talán örökre már. Veronikákul asszonyi nőket hív a kereszt. Babics Mihály is Krisztust idézi a Magdolna szeretője című versében. Különleges párhuzamot von a két vallási női szimbolikus alak, Mária Magdolna, azaz a Magdalából származó Miriam és Veronika közé. A nagyon is emberi Krisztusra hivatkozik, aki a bűnös Magdolnától és a tiszta, hambas Veronikától egyaránt elfogadja az enyhet adó mirhát és keszkenőt. Idézet: Hadd nyomjam égő arcaimra bűnös Magdolnám bús haját, hiszen te is arcodra nyomtad Veronikának keszkenőjét. Külön magyarázatot igényelne a költőink által is gyakran más evangéliumi nőalakokkal összemosódó Mária Magdolna alakja is, aki sem a bűnös nővel, sem a Krisztus lábát illatos olajjal megkenő és hajával törlő nőalakkal nem azonos. Ugyanebben az asszociációs koordinátarendszerben helyezhetjük el Tóth Árpád közismert Gesztenyefa pagoda című versének szelíd, irgalmas, ápolónős, anyás vagy hitvesi kezű Veronikáját. Így-így, tedd főmre most szelíd, halk Veronika kezeid. Tóth Árpád egyéb iránt Albert Samán Tavaszi est című versének fordításában is felidézi a férfi homlokot enyhítő Veronika kendőt. A félmúltból is idézhetünk olyan költőt, akit ma már klasszikusnak tarthatunk, és akinek költészetében gyengéd szeretettel idéződik Veronika gyengéd alakja. Az Istennel egy életen keresztül viaskodó Utassi Józsefet idézem, aki egyik Istennel hadakozó versének a Veronikon, vagyis igazi képmás címet adta. Ebben a versben Utassi én asszonyomnak, kendőcske szentemnek nevezi Veronikát. A Veronikon című Utassi vers tovább gondolása a Fölfelé a koponyák hegyére című Utassi József vers is. Utassi mindkét versében önmagát olyan Krisztusnak nevezi, akit cserben hagyott a hatalmas Isten. Vállamon az ormótlan keresztfával haldoklok fölfelé a koponyák hegyére. Villámlik nagy szemem, és a pillanatfényben átijed Veronika kendőjén arcom. Hát elárultál, hatalmas Isten! Veronikánk tehát nem szerepel a Bibliában, és talán sosem létezett. De a kulturális és irodalmi hagyományban, valamint a Jámbor emlékezetben és magyar költőink szívében is nagyon is és nagyon élénken él.
Veronika kendője a kulturális örökségben és a magyar költészetben. Saját írását Bozog Ferenc piarista szerzetes olvasta fel. Kedves hallgatóink, mára összeállításunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket. Szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Búcsúzik tehát önöktől, és további jó rádiózást kíván a mai adás szerkesztője, Tigovics Ernő.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510